A szerkesztő Somosvári Eszter Anna beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légi parádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg 3 napon keresztül az érdeklődők. Szerda után csütörtökön hajnalban is megdőlt az országos hajnali melegrekord, közölte a Hungaromet. A Szeged belterületén lévő meteorológiai állomáson akkor csupán 25,6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A korábbi rekord ezen a napon 25,2 fok volt, amelyet 1952-ben Farkas Gyepűn mértek. A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban a csütörtöki napra vonatkozó betegszám az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedést mutatott, közölt az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívószámot. Vasárnap éjfélig 3-fokú hőségriasztáson érvényben, ugyaneddig meghosszabbították a kánikula miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, között a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palack ásványvízhez. 5 pontos közlekedési akciótervet hirdet a kormány, jelentette be az építés és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, a szolgáltatások színvonalának növelése, az elégedettség erősödése érdekében vezetnek be reformokat. Az akcióterv része az utasok jogait garantáló közlekedési alkotmány, a vasútépítés, járműbeszerzés, az utaskomfort fokozása, a MÁV új vállalattá szervezése. Ennek részeként a vállalat élére Paféri Zoltán helyére Hegyi Zsoltot, a Mástart jelenlegi szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét nevezik ki szeptember 1-től. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu honlapra, az egészségablak vagy az ESZIA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon. Demeter Csaba hangsúlyozta, bonyolult felhasználó nevek és jelszavak helyett elég lesz a telefonon a digitális állampolgárság alkalmazással beolvasni az oldalon megjelenő QR kódot. Az emberek igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyigazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat, lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető lesz az erkölcsi bizonyítvány. Később a piaci szolgáltatók is használhatják majd ezt az egyszerű eljárást a saját felületeiken. Letartóztatták Kis László DK-s óbudai polgármestert. A kerületi bíróság 3 személy letartóztatását rendelte el egy vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben. Horvátország jövőre újra bevezeti a 2 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatot, jelentette be Ivan Anucic védelmi miniszter. Erre az ukrajn elleni orosz agresszió, valamint a 90-es években véres háborún átesett balkáni fegyverkezési verseny követő fokozott feszültség miatt kerül sor, indokolt. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de több lesz már felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az idén 100 éve 1924. augusztus 12-én elhunyt egri születésű Bródi Sándor íróról beszélgetünk. Adásunk vendége dr. Cseh Varga István József Attila díjas irodalomtörténész, az ELTE bölcsészettudományi karának habilitált nyugalmazott professzora, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. 2013-ban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és Heves megyei tagozata az egri Bródi Sándor megyei és városi könyvtárral összefogva Gátonyi Géza és Bródi Sándor születésének 150. Kálnoki Lászlónak pedig a 100. évfordulójára 3 tanulmánykötettel emlékezett. A mai alkalommal egy kicsit Bródi Sándorról beszélgetünk tanárúrral. Köszöntöm itt a mikrofonnál, ismét rádiónk mikrofonjánál. Meséljen egy kicsit arról, hogy miért is ezt a témát választottuk a mai alkalommal, és hogyan kötődik Bródi Egerhez, hiszen sokakban annyi él Bródi Sándorról, hogy hát van itt egy ilyen utca elnevezve, de sokat nem tudnak róla, még itt az egriek sem.
Az a 3 kötet ezért született, Küzdelem a felejtés ellen, és Bródi azok közé tartozik, akik nem csak nagyon szerették Egert, mint szülötte a városnak, sokat tett érte, és élete végig megőrizte ezt az anteuszi talajt, amelyre visszatekintve, visszagondolva, de visszatérve különösen erőt kapott. És az említett 3 emlékkönyv bizony szép összefogás eredménye volt. 2006 és 16 között, amikor sokan, de köztük a Fertály Mesteri Testület különösen, támogatta ezt a szándékunkat, hogy rendezvények, konferenciák. Na nem tiszteletdíjjal, hanem egy-egy palack borral és a jelenléttel. És így született meg ez a három kötet, amelyre jó visszagondolni, hogy erre is képesek voltunk akkor az Irlam Történeti Társaság Heves megyei tagozata részéről. És folytatnám is, hogy mi mindenért, az, hogy a születés ide köti, a gyerekkor ide köti, az eszmélkedés, és nem véletlen, hogy a ciszterci gimnáziumba töltött időszak is. Nyitotta, adta a lehetőségeket a későbbi, a művésznek induló, festőnek, szobrásznak, majd íróvá lett Brody számára. Tehát Eger az ő számára, így mondhatjuk, élete végéig lélek ellátó élményből lett emléke volt.
Egy kicsit helyezzük el időben is, és beszélgessünk a családjáról is egy pár szót, hiszen ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjük, behatóbban megismerkedjünk egyrészt a művészetével, és arról, hogy miket írt, és hova is tudjuk elhelyezni, ahhoz ez is szükséges, hogy tudjuk, hogy milyen családból származott.
Bizony fontos, mert élet és irodalom az ő életében is összetartozik. Hát az a születési hely az Egerben a Kacsaport utcában. Édesapja Brody Jakab, édesanyja Blau Katalin. És Sándor fiúk volt a 14., a legkisebbik. Édesapa tekintélyes egri polgár volt, egy ideig az egri érsekség gabona értékesítését is ő intézte. Hát ugye tudjuk, hogy a megye a város Kossuth-párti volt, és érseki város. Egyértelmű, hogy az édesapa 1848 nemzetőr lett. És róla írja Sándor fia, kényelmes és gőgös, török-magyar zsidó volt az apám, és én az ő fia vagyok. Érezni benne az örömöt, a büszkeséget, hogy igen, vállalom az örökségemet, apámat, anyámat, hitemet, és ezt a szülevárost, Egert.
Mi történt aztán az édesapjával, illetve az ő életében is?
Édesapja váratlanul tönkrement, és hamarosan meghalt. S családjuk ekkor a jólétből szegénységbe került. Brody 15 éves, amikor anyja vele és a családban maradt gyerekeivel Budapestre költözött. Ekkor életükből eltűnt az anyagi biztonság és a kisvárosi otthonosság. Brody a fővárosban még gimnáziumba került, de pénzhiány miatt kénytelen volt felhagyni a tanulmányaival. Kemény munkával kellett eltartania magát, később pedig népes családját.
Említi tanár úr itt ezeket a kezdeti, hát fiatalkori éveket, amikor megismerte a szegénységet és a nyomort. Hogyan kötődik ez az írói évek kezdetéhez? Hogyan jött a Sándor, a kis Sándor életébe, vagy a fiatal Sándor életébe az írás?
Az élménybőség. És hozzájárult, hogy Egerből a fővárosba került egy más világba, Gárdony úgy mondja, hogy a kövi világa, kövek világa, és hát ott a megkülönböztető képességét tudta működtetni, felismer dolgokat, és ezek tárcákban, novellákban megjelentek, majd az említett Nyomor című novellás kötetben. Az olyan sikert hozott, hiszen a társadalomnak égető problémáját mutatta föl, valódi ember és sors felmutatásnak a könyve ez, hogy szinte diadalutat nyitott az író számára. Ugyancsak sikert aratott Faust orvos című regénye. Sokan ekkor már Magyar Zólát láttak benne, holott írásművészete Brodynak a francia író naturalizmusától számos ponton eltér. 1900-ban Fehér könyv címen, ez egy különleges, saját irodalmi és publicisztikai havi folyóiratot adott ki. Úgy, hogy minden számát ő írta. Érezzük a vállalkozó kedvet és a magabízó erőt, amely ilyen vállalkozásokat is az ő számára elérhetőnek és megvalósíthatónak tartott. A függetlenség, az igazmondás, a véleményformálás reményével megindította a Jövendő című politikai irodalmi újságot. Ennek fő munkatársa volt Gárdonyi és Ambrus Zoltán is. Az irodalomtörténet írás a Jövendőt a nyugat egyik jelentős előfutárának tartja. Igen ám, de Brody belebukott ebbe a lap vállalkozásába. Eladósodott, közben arra is rájött, hogy a céljai elérésére nincsen esély. Fontos társadalmi kérdésekben nem tudott beleszólni. És hát innét jött az a mozzanat, amikor életében talán éppen emiatt, a kölcsönök felvétele miatt, talán szerelmi csalódásai miatt, vagy ahogy ő mondta, a fizikai összeomlástól való félelmének következményeként öngyilkosságot kísérelt meg. Ennek a motivumát is ő határozta meg pontosan. Elhatároztam, nem tűröm a teljes alulkerülést, és nyomorúságosan csúnyán mások kegyelméből nem akarok élni. Ugye érződik ebben is az öntudat, és az a büszkeség, amely jellemezte ez a megjelenése is szép arcú, szép testtartású embert, aki a társasági életnek kedvence volt. És hát sajnos bekövetkezett a kísérlet, szerencsére a Semmeringen nem volt teljes, azaz meggyógyult, felgyógyult belőle. Ezt a magam számára, ismerve ezt a doleo ergo sumot, a szenvedés misztériumának az irodalmi vetületét, hát ez is az Isten újja, ez is meg van írva, hogy ezen a mélységen túljutva ismét folytassa azt, amit ő benne, a lélek, már Egerben kis diákkorában elkezdett.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben az idén 100 évvel ezelőtt elhunyt Bródy Sándorról beszélgetünk, Cseh Varga István irodalomtörténésszel. Adásunk folytatásában megvizsgáljuk az egri születésű író Bródy és a később egrivé vált Gárdonyi barátságát is.
Akkor ehhez a gondolathoz kapcsolódnék így a következő kérdéssel, hogyha a mélységről beszélgettünk, akkor egy kicsit beszélgessünk a magasságokról is. Gárdonyi nevét már említette tanár úr most az adásban, hogy ők megismerkedtek már egy újság vagy egy lap kapcsán is. Innen indul a barátságuk? Vagy
korábbról, egri diákkorukból. Gárdonyi Egerben itt 5 helyen lakott annak idején. Tehát megismerte a várost, az embereket, a környéket, Bródy pedig beleszületett mindenbe. Ez a különleges barátság, ennek a jellemzésére anekdotákat is lehet idézni. De azt is megemlítem, hogy milyen érdekes ez, ugye tudjuk, hogy Korintitól, mástól, hogy humorban nem ismerünk tréfát. Hát Molnár Ferenc sem ismert tréfát, amikor azt mondta Bródynak, amikor már felgyógyult a öngyilkosság is kísérletnek a rettenetéből, hogy Sanyi bá, öngyilkosság ügyében csak attól fogadok el tanácsot, akinek már sikerült. És bizony ez a humor, a komikum változatai Gárdonyival kapcsolatban is megjelentek. Hát tudjuk Gárdonyi szolíd, szelíd emberségét, látjuk Bródynak a társasági életnek a krémjét, maga mögött tudó öntudatát, és hát az egyik nagyon kedves számomra anekdota az Gárdonyi és Bródy gasztó barátságáról szól. Nehéz időkben, jóban, rosszban kitartottak egymás mellett. És úgy is mondhatjuk, mert hát majd az anekdota erről szól, hogy kenyeres fajtások voltak. Szekeres Melinda foglalta össze ezt az anekdota történetet, amennyire röviden lehet. Ugye Bródy igazi ingyenc hírében állt, a főzési tudományáról is ódákat zengtek. Kalandozásaihoz azonban elég volt számára egy kis kenyér és a hamisítatlan szalonna, tehát egyszerűen is tudott élni, főleg utazásai közben, de szerette az ízletes ételeket. Hát Gárdonyi, tudjuk, hogy kenyeret szokott süttetni 5 kilósat, és elutazott Pestre, és amikor találkoztak, akkor együtt fogyasztották el. Klódy Gyula azt írja erről az egri kenyérről, amit Gárdonyi szokott vinni Bródynak, hogy a legjobb ízű, amit valaha evett. Tehát a híre volt, és valóban a kenyér, a kenyeres pajtásság konkrét értelemben is igaz. És amikor Pestre érkezett, ezt a 5 kilós kerek kovászos kemencés kenyeret és az egri tábla szalonnát együtt fogyasztották el a budai vár tövében, a mélypince törzsasztalánál. És hát Bródy örömében meghívta ebédre Gárdonyit. Ő ugyan nem nagyon szeretett így, ilyen vendéglős egyéb, mert hát gyomor gondokkal küzdött, meg az egész habitusa, mentalitása, nem ilyen kiülök, fogyasztom egyébre volt determinálva. De Bródy győzködte, hogy egyszerű menő lesz, egyfogásos. Igen, de Bródy megszervezte, hogy a pincér sorba hozta ki a pompás sülteket, primőröket, borokat, kávét, francia pezsgőt, mindent, ami szemszájnak ingere. Hát Gárdonyi 1-2 falatot ízlelgetett belőle, mert hát csodás volt ez a menü. De amikor fizetésre került a sor, akkor megfelezték a számlát úriemberek módjára. Bródy pedig azt kérdezte, no, édes görém, ízlett az ebéd? Gárdonyi válaszolta, ízlett, Sándorkám, de ezentúl majd külön ebédelünk. Tehát ez egy konkrét csattanós, amely a barátságnak a különbözőségei ellenére is vidámító hatással van most is az olvasóra. Most is átéltem ezt, hogy bizony a két jó barát barátságának mélységét mutatja, hogy milyen viszonyban voltak, és mi mindent megengedtek, megtettek egymással kapcsolatban. Sajnálom azt, hogy még nem jutott eszébe senkinek, hogy a irodalom történetünknek ezt az emlékezetesen szép jelenetét, látványjelenetét, hogy ül a budai vár alatt Gárdonyi és Bródy egy padon, és az egri kenyeret egri szalonnát falatozzák. Hát, hogy majd egy szobrász egyszer ezt szoborba álmodja és megörökíti. Mert ezt olyannak tartom, mint azt a Mecsek táján, a Gárdonyi regényben, az Egri csillagban azt a történetet, amikor az a két kicsi a nyitányban ott fürdik, és annak ide az Egerpatakhoz hozták a két kis hősét, Vicuskát és Gergőt. Ugyanezt talán még Eger is megtehetné. És folytatom azzal is, hogy egy másik anekdota, amelyet rövidebben tudok elmondani, az, hogy Brody divatkedvelések, az, hogy kifogástalan, mindig kominfó öltözködött, és a kártya szenvedélye egy anekdotába sűrítve kifejezhető, megjeleníthető. Kártyázás közben arról kvaterkázott Brody, hogy egy úriember, aki hosszú alsónadrágot visel, hát az nem is úriember. Erre a kártya partnere megjegyezte, hogy neki is kilóg az egyik nadrágszára alól az árulkodó gatyamozzag. Mire ő nonchalanszal, a korabeli kifejezés, azt jelenti, hogy könnyed nem törődömséggel, hanyagfesztelenséggel azt felelte, az nem az én lábom. A komikumnak egy különös változata. Egy harmadik, az már nem a anekdota, hanem egy hiteles történet. Nagy Endre jegyezte le. Egyszer ebéden összekerült velük, és hármasban ebédeltek. És hát Brody kedvét szerette volna deríteni Gárdonyinak, és hát beszélt az ő gasztronóm élvezeteiről, magasztalta az ételeket, a vastag húsokat, fűszakú főzelékeket, a kaliforniai barackot, Gárdonyi pedig csak legyintett, hogy mindegy, hogy mit eszik az ember, egy sorsra jut. Tehát az élt benne, a filozófia, a gondolkodás, a komolyságnak a dolga. És még így is nehéz volt a helyzetet felderíteni, derűvel tölteni. Aztán áttért arra Brody, hogy a borról, a havannai szivarról, az italok gyöngyéről, a mokka kávéról beszélt. És Gárdonyi megint csak úgy annyit mondott, mindegy, mivel kábítja magát az ember, önmagától úgyse szabadul. A végén rátért Brody kedvenc témájára a nőkre, hogy mennyi kimeríthetetlen szépség és változatosság. Hát erre megszólalt Gárdonyi, ne beszélj róla, a bűnök kútja. Hát ez Gárdonyi sorsoros házasságának következménye. És így jutottunk el oda, hogy Brody elkeseredve kifokott. Se étel, se ital, se nő. Hát akkor mi az élet értelme? Gárdonyi lehúnyta a szemét, halkan ezt válaszolta. Az életnek egy célja van, hogy az ember lélekben megtisztulva örökre megpihenjen Szűz Mária zsámolyánál. Erre Brody kérdése, görém, és te hiszel benne? Gárdonyi válasza, nem hiszek benne, csupán látom, érzem, mindig feléje repesek. Csodálatos tanúságtétel. A két jó barát ilyen mélységekig jut, ilyen gondolatokat váltanak ki egymásból, s a kettő, mint egy egységnek egy-egy fele, összetartozik. Brody kimondja Gárdonyihoz intézett levelében azt is, Géza, te igazi költőnek és valóban kereszténynek születtél. Úgy is éltél szívedben, és válladon hordozván a szent jelet. Óriási dolog Brodytól elhangzó vélemény barátjáról, amikor egy barátságszakító nyílt levelet írt hozzá, ezt a nagy igazságot is érezte, hogy ki kell mondania, és megtette.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Cséh Varga István, József Attila Díjas irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának habilitált nyugalmazott professzora, az Ars Sacra Literatura szakra kutatója, az idén 100 éve 1924. augusztus 12-én elhunyt Brody Sándor írót mutatta be. Búcsúzik az adás készítője Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
esti mese.
Kedves gyermekek! Ma este Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 20. részét halljátok.
Amióta újra beindult a hajóforgalom, szinte minden reggel lesétálok a kikötőbe. Leülök a móló végén, és szívom magamba a tenger felől érkező friss levegőt. A halászok is ilyenkor szoktak visszatérni az éjszakai munkából. Szákjaik és vödreik tele a frissen fogott zsákmánnyal. A legtöbb halász bozontos szakállat visel. Van köztük egy fura, szomorkás legény is, nagyjából velem egyidős. Mindig külön utakon jár, mindig később érkezik, mint a többiek, és mindig sokkal kevesebb zsákmányt hoz. Néha alig ficánkol a hálójában néhány sovány hering, miközben a többiek vödörszám ürítik ki a zsákmányukat. Gyakran csúfolják is őt emiatt. Nem tudom, mi lehet a rendes neve, a többiek minden esetre Pecás Gilnek szólítják. Azt hiszem, egy halász számára a Pecás név igazán nem túl dicső. Tegnap délután sétáltam egyet a városban. A bronzplacon vettem magamnak egy doboz spiritot gesztenyét, és leültem vele egy padra. Ücsörgött már ott valaki. Téli kabátja gallérját jól felhajtva, egy vastag könyvet olvasott. Csodálkoztam is. Sötétvár alján legjobb esetben is fél homály van. Kint a szabadban olvasni egyáltalán nem kellemes. Nem mindegy, mivel rongálja a szemét. Neki láttam inkább a gesztenyének. Egyszer csak hallom, hogy valakinek hangosan korog a gyomra. Kivételesen nem én voltam. Csak is a mellettem ülő alak lehetett. Rögtön megsajnáltam szegényt. Az arcából ugyan semmi sem látszott, takarta a gallér, de az biztos volt, hogy éhes. Szó nélkül odatoltam elé a gesztenyét. Olyan zavartan pillantott fel, mintha most ébredne valami mély álomból. Ahogy összetalálkozott a tekintetünk, megismertem. Pecás Gil volt az. Most bámultam csak igazán. A halászok nem a nagy műveltségükről nevezetesek. Én még életemben nem láttam olvasó halászt. Sokan még olvasni sem tudnak, nem úgy szabad idejükben a könyveket bújják. De ez a Pecás Gil még ebben is különbözött a többiektől. Félszegen bámulta az előtte illatozó sült gesztenyét. Ne haragudj, pajtás, hogy megzavartalak. Gondoltam, jól esne pár falat. Ha van kedved, majszoljuk el együtt a gesztenyét.
Ismerlek valahonnan.
Találkoztunk párszor hajnalban a kikötőben. Galléros Fecó vagyok.
Fischer. Biztos azt hitted, Pecás Gilnek hívnak. A halászok neveznek így. Az igazi nevem Fischer Gilbert.
Sosem hallottam még ennél előkelőben csengő ércmanú nevet. Ha nem tudnám, mivel foglalkozol, azt hinném, valamilyen úr vagy. Esetleg étteremvezető vagy szálloda tulajdonos.
A nagyapámnak tényleg volt egy jól menő étterme. Egész sötét vár alján nem volt párja a halételeinek. De elkártyázta a vagyonát az utolsó krajcárig. Apám már halászattal kereste a kenyerét.
De ebben a nagykönyvben csak nem a halászatról olvasol.
Utálom a halakat. Ha nem lennének otthon az öreg szüleim, akiket el kell tartanom valahogy, soha többé nem fognék halászhálót a kezembe.
Biztos találnál másféle munkát is, ha nagyon keresnél.
Lehet. De nekem muszáj éjjelente kievezni a tengerre. Akkor pedig már kivetem a hálót is, legyen mit enni a családnak.
Ezen aztán tényleg elcsodálkoztam. Mi van vajon éjjel a tengeren, amiért érdemes minden időt kint tölteni? Hamar kiderült, hogy Gil őrülten oda van a csillagokért. Ha tiszta az idő, napnyugtától pirkadatig bámulja az eget, ismeri a bolygók járását, a csillagképeket, mindent. Mesélt sokféle furcsaságról.
Gyere ki velem ma éjjel, ha érdekel. Olyan tiszta lesz az ég, hogy talán még a jégcsap csillagképet is láthatjuk.
Persze, rögtön igent mondtam. Gil a lelkemre kötötte, hogy alaposan öltözzem fel. Jónak mondja, egy tengerészt azért nem ér olyan váratlanul egy szeles éjszaka a nyílt vizen. Jóval napnyugta után indultunk a kikötőből. Felváltva evesztünk. Útközben Gil folyamatosan mesélt, magyarázott. Nagyon sokat tud a csillagokról, és úgy tűnik, ritkán van hallgatósága. A nyílt tengeren egy közeli, csúcsos sziklaszirthez evesztünk.
Ez az érckapu. Innen indul egy áramlat a belső öböl felé. Mindenkinek, aki sötét vár aljára érkezik, el kell haladni mellette. Ezért nevezik a város kapujának.
Először a halászhálót vetettük ki, hát ha beleakad néhány eltévedt hal. Aztán Gil egy hosszúkás tokot vett elő, ebben rejtőzött a távcsöve.
Ez a család utolsó értékes tulajdona. Előbb halnék éhen, mint hogy eladjam.
Nagyon izgalmas éjszakánk volt. Gil úgy beszél a csillagokról, mintha mesebeli hősök égi vándorlásairól mesélne. Öröm hallgatni. Amikor visszaindultunk, meglepve tapasztaltuk, hogy a háló tele van hallal. Gil elnevette magát.
Úgy látszik, csak én vagyok ennyire tehetségtelen halász. Látod, Fecó, meghoztad a szerencsémet.
Ivola rettentő izgatottan kopogott be hozzám ma délután.
Gyere gyorsan! Az egyik sirályanya elpusztult. Meg kell menteni a fiókáját.
És kitől kell megmenteni?
Nincs, aki táplálja. A sirályok sosem fogadják örökbe egymás gyermekeit. Ha nem etetjük a kicsit, ott fog éhen halni a fészekben.
És az apja?
Az apja is eltűnt. Gyere már! Veszünk a kikötőben nyers halat. Ledaráljuk, és egy csipesszel bedugdossuk a fióka csőrén.
Tiszta sor. Régóta vágytam már rá, hogy nyers halat daráljak. A csípeszes madáretetésről nem is beszélve. Csak hogy jobban el tud képzelni a dolgot, egy sirályfióka egymaga majdnem akkora, mint egy egér vagy egy ércmanulány. A felnőtt sirályok hozzánk képest hatalmasak. Gondolhatod, égtem a vágytól, hogy mehessek végre sirály pótpapának. Bajós előérzetem támadt. Azzal semmi sincs megoldva, hogy ma megetetjük a kismadarat. Hiszen holnap, holnap után, és amíg fel nem nő, hogy egyedül szerezze magának eleséget, minden nap gondoskodni kell majd a táplálékáról. Évola most arra készül, hogy több hónapra nyakába vegye egy kis sirály nevelésének gondját. És repülni ki fogja megtanítani? Na ne. Elmondtam Évolának, ami a fejemben járt. Ő kemény arccal hallgatott.
Tudod, mi a baj veled, Fecó? Az, hogy nincs benned elég kalandvágy.
Na, ezt jól megkaptam. Még hogy nincs bennem kalandvágy. Nem is válaszoltam, húztam a kabátomat, zsebrevágtam egy aranyat, és elindultam a halpiac felé. Még hogy nincs. Pecás Gilt szerencsére otthon találtuk. Beszámoltunk neki a vészhelyzetről, ő pedig valahonnan kerített két enyhén büdös heringet. Ivola úgy döntött, a közvetlen éhhalától ezzel is megmenthetjük a fiúkát. Aztán majd szerzünk friss halat holnap hajnalban a piacon. Szerzünk? Tudtam, ma lő reggel iskolába megy. Na, mindegy. A költőhelyen most egészen más látvány fogadott, mint legutóbb. Minden fészekben apró, szürkefejű, pelyhes fiúkák tátogatták a csőrüket. A szülők pedig felváltva röppentek a fészekhez, hogy újabb és újabb adag ennivalót tömjenek a fiaikba. Az elárvult fióka otthona viszonylag közel esett a sziklához, ahol véget ér az ösvény. A fekete sirályok gyanakodva méregettek. Néhányan ellenségesen víjogtak, de nem támadtak ránk. Ám amikor Ivola előhúzta a táskájából a büdös darált halat, felbojdult a csapat. Izgatott sirályok indultak felénk támadóan előre szegezett csőrrel. Néhányan szárnyra kaptak, hogy a fejünk fölött körözve és víjogva jelezzék, zsákmány a közelben. Efféle bonyodalomra nem számítottam. De Ivola tényleg ért a sirályokhoz. Rögtön tudta, mit kell tennie. Előhúzott valamit a zsebéből és belefújt. Igyekezett minél kisebb hangot előcsalni a kis hangszerből, de így is zengett, bongott az egész szírt tető. Nem volt nehéz ráismernem a sirály síp hangjára. A fekete sirályok rögtön megjuhászottak, és visszatértek a saját fészkükre. Elhoztad a papát sirály sípját?
Persze! Sejtettem, hogy felizgatjuk őket, meg aztán Albertet is be akarom tanítani. Ahhoz pedig muszáj, hogy legyen sípom.
Albertet?
Magamban nevet adtam mindegyiknek, hogy feljegyzéseket készíthessek róluk. Máskülönben honnan tudnám, mennyit gyarapodtak a kicsik?
Albert rettentő éhes és barátságtalan volt. Végül győzött az éhség, és nagy durcásan elfogadta Ivola csipeszéből a darált heringet. Nagyon ízlett neki. Utána sokkal jobb kedvre derült. Ivola a fejébe vette. Betanítja Albertet, hogy kifejlett korában engedelmeskedjen a hívásának. Megesküdött nekem, hogy minden este kimegy megetetni a kis sirályt, de a reggeli étkezést hétköznapokon nem tudja megoldani. Állandóan nem késhet az iskolából. Sejted, mi következik?
Nem volt mit tenni, ígéretet tettem Tellér tábornok leányának, hogy minden reggel, amikor az őrségváltás miatt legkevésbé figyelik a kertet, behatolok a tábornok birtokára, onnan kilopódzom a legszigorúbban tiltott területre egy szupertitkos föld alatti katonai ösvényen át, hogy megetessem az árván maradt madarat, amelyet megközelíteni is főben járó bűnnek számít ért szigeten. Még szerencse, hogy nincs bennem kalandvágy. Mi lenne, ha külön keresném a veszélyt? Gil az utóbbi időben igazán belejött a halászatba. Mindig sikerül annyi zsákmányt ejtenie, hogy nem csak a saját szükségleteit fedezi, de jut belőle eladásra és Albertnek is. Albert is egész barátságos lett, boldog víjogással üdvözöl, amikor megérkezem a reggeléjével. Néha merő kedvességből megpróbálja megcsípkedni a fülem. Magyaráztam már neki, hogy ez nekem nem jó, de úgy látom, még nem ért mindent. Amióta Albertet gondozzuk, alig találkoztam Ivolával. Én reggelente járok ki a kismadárhoz, ő pedig délutánonként. Szemernyi szabad ideje sem maradt. Főleg amióta Tellér tábornok megfenyegette. Az történt ugyanis, hogy a sok éjszakai szögdösés meg esti sirályetetés miatt Ivolának sokszor nem volt készen a leckéje, vagy ha meg is írta, tele volt hibával. Amikor pedig már ez is tarthatatlanná vált, megpróbálta éjjel bepótolni a hiányzó feladatokat. Emiatt viszont állandóan ásítozott tanítás közben. Az egyik érc tanórán, amikor a foszforeszkáló kristályokat vizsgálták az elsötétített tanteremben, Évola el is aludt. Az igazgató fogta magát, és nagy tisztelettel felkereste Tellér tábornokot, hogy figyelmeztesse. Gyermeke egyre gyatrábban teljesít az iskolában. A tábornok otthon alaposan megszitta a lányát, és megfenyegette, ha nem változtat a dolgon, lemondhat a nyári sirályröptetésről, amit már egy éve beígértek neki. Ráadásul minden délután be fogják zárni a szobájába. Szegény Ivola most aztán küzd és tanul keservesen. Szegény fecó pedig egyre többször kénytelen átvállalni helyette az esti etetést is, de mindegy.
Kedves gyermekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 20. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya, a Tarnoleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Maga a szenvedés is szabaddá tesz minket. Az a szenvedés, ami érdemszerző, amit egyesítünk Krisztus szenvedésével, szabaddá tesz, mert megszabadít önmagunktól, önző önmagunktól, és nyitottá tesz a másik ember szenvedésére, Jézus szenvedésére, az együttérzésre, az együtt szenvedésre. Félelmeink, különösen a szenvedéstől, a haláltól való félelem erősen megkötöznek minket, és elveszik a szabadságunkat. Mint hogy Vénai Szent János mondja, a keresztény ember legnagyobb keresztje az, hogy fél a szenvedéstől, fél a kereszttől. Hát ezt megtapasztalhatjuk mindannyian magunkon, hogy félünk a szenvedéstől is, a haláltól is, de ettől is szabadítani akar minket az Isten. És minél közelebb vagyunk Jézushoz, minél jobban szeretjük őt, minél jobban bízunk benne, annál szabadabbak vagyunk ezektől a félelmeinktől is. megkötöz minket a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevéssége is. Ezért nagyon illő és üdvös, hogyha böjtöket tartunk, szem böjtjét, test böjtjét, fül böjtjét, a szánk böjtjét. A böjttel, az önmegtagadással begyakoroljuk a halálunkat, mert a halálunkban mindenről le kell mondani. És aki ezt már életében gyakorolja, a lemondással, a böjttel, az önmegtagadással, azt nem éri váratlanul majd a halál, hanem átmegy ebből az életből a másik életbe. De aki ezt soha nem gyakorolta, aki nem akar lemondani az életéről, az ugye Jézus tanítása szerint elveszíti azt. És aki Jézusért elveszíti, az pedig örök életet nyer. Még a szent cselekmények is válhatnak kényszeressé számunkra, és még ezek is rabságba ejthetnek minket. Itt is a szívirányultsága a lényeg, hogy szeretettel tesszük ezt, vagy pedig kényszerből, megszokásból, vagy ki tudja milyen más motivációval, félelemből. Az igazság szabaddá tesz minket, Isten igéje szabaddá tesz minket, hazugság megkötöz. Legyen a házainkban egy nyitott Biblia a házi oltáron, és ezt a Bibliát minden nap olvassuk, és ha nyitva van ez a Biblia, és olyan helyen van, ami tényleg a háznak, a lakásnak a legszebb helye, a legméltóbb helye, akkor azt tapasztaljuk majd, hogy mi is szívesen megyünk oda bele-bele olvasni, családtagjaink is, és akik jönnek hozzánk vendégségbe, érdekes módon ők is egyből oda mennek és beleolvasnak. Ezt számtalanszor megtapasztaltam. Tegyünk ki egy-egy kinyitott Bibliát a házi oltárunkra. Ugye ez feltételezi, hogy van házi oltár a házban, ami pedig nagyon-nagyon fontos, ami köré gyűlik a család egy meghatározott időpontban, és együtt imádkozik, vagy ahova egy fáradt munkanap után letérdelek, hálát adok az Úrnak, kérem az ő kegyelmét, az ő segítségét, az ő erejét, legyen egy házi oltár házainkban, és ne a tévé elé roskadjunk le, bekapcsolva valami könnyű kis vígjátékot, vagy egy sorozatot, és attól várva majd a felüdülést, és a megkönnyebbülést, és a lélek szabadságát, mert nem fogja megadni. Akik fáradtak vagytok, gyertek hozzám, és én felüdítelek titeket. Oda kucorgunk a házi oltárunk mellé, elkezdünk egy rózsafűzért, aztán amikor megjön a család többi tagja, csöndben, halkan, szépen leülnek, bekapcsolódnak az imába, és együtt vagyunk az Úrral, és szabadok vagyunk. Teréz anya is mondta, a Szent II. János Pál pápa is mondta, hogy az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad. És hozzátehetjük, hogy az a család szabad is. Mert ott a gonosz nem tudja kifejteni olyan mértékben átkos tevékenységét. Legyen nyitott Biblia lakásunkban, és legyen házi oltár, ahol ott van a feszület, a szűzanyaszobor, a Biblia, két gyertya, szép terítőn, ki milyen szép házi oltár tud készíteni. Emlékszem még Jászapátin, ezt a feladatot adtam a gyerekeknek hittanórán, hogy készítsenek otthon házi oltárt. Kár, hogy nem tudom megmutatni a rádióhallgatóknak, hogy milyen házi oltárokat készítettek, de csodálatos, kreatív, méltó, gyönyörű, és minden gyerek készített. És a szülők pedig csodálkozva nézték, hogy mit készít ez a gyerek otthon, miben mesterkedik, mi munkálkodik. És amikor meglátták azt, hogy mi készül, és meglátták a végeredményt, hát sokan elkönnyezték magukat a szülők közül, mint ahogy később erről beszámoltak nekem. Ha már a házi oltárnál tartunk, elindult a négy falumból vándorútjára négy szűzanyaszobor, és minden héten egy család viszi el a szentmiséről, és a szentmisére hozza vissza vasárnap, és egy hetet tölt a szűzanyaszobor családoknál, és persze ilyenkor nem a szűzanyaszobor megy csak, hanem maga a szűzanya megy ezekhez a családokhoz, és ahova ő elmegy, és ahova beengedik, oda hitet visz, és soha nem egyedül megy, hanem mindig a fiával. És már két hete, hogy elindultak a szűzanyaszobrok, és már több csodáról tudnék beszámolni a kedves rádióhallgatóknak, de most nem szorosan ez a témánk, hanem a belső lelki szabadság, amihez a szűzanya is nagyon sokat tud hozzátenni. Kérjük az ő hathatós közbenjárását. És lássuk meg lelki szemeink előtt a szűzanyát, ahogy leborulva, földig borulva, hajolva, könyörög értünk drága szent fiánál, hogy tegyen minket szabaddá, hogy Isten gyermekeinek szabadságát élhessük már itt a földön is, és folytatódhasson majd a mennyben, tökéletes formájában. A szolgálat is szabaddá tesz minket. Minél inkább szolgálunk az Istennek az embereken keresztül, annál szabadabbak vagyunk. Valakit szolgálnunk kell, vagy önmagunkat szolgáljuk, vagy a sátánt, vagy az Istent. Válasszuk Isten szolgálatát, mert akik Isten szolgái, azok az igazi királyok. És minél kevésbé szolgálunk, mint Lucifer, mint a bukott angyalok, akik azt mondták, hogy non serviam, nem szolgálok, annál inkább rabok vagyunk, önmagunk rabjai, önzésünk rabjai, a pokol fogjai. Ezt nap mint nap tapasztalom én is, hogy minél inkább átengedem magam Isten szolgálatára, mert ez is egy küzdelem, egy harc, annál szabadabb a lelkem. Emlékszem, Diósgyőrben szolgáltam, amikor a kapun kimentem, és tudtam, hogy szabad napra megyek, és örült a lelkem, mert egy kicsit pihenhetek, egy kicsit kiszabadulhatok, kicsit más csinálhatok, egy kicsit szabad napra mehetek. És emlékszem, hogy az Isten megmutatta azt is, hogy ugyanazon a kapun mentem ki, a szabadságról visszajövet, és mentem temetni, és ugyanúgy örömet éreztem a szívemben, de egy teljesen más örömet, egy sokkal nagyobbat, egy végtelen örömet, ami a szolgálat öröme, hogy az Istent szolgálhatom. Nem tudom, hogy sikerült-e érzékeltetnem, amit én csak belül éreztem, és nehéz ezt szavakba önteni, hogy az is öröm, amikor szabadon azt tehet az ember, amit akar, és nincsen kötöttségek között. De mennyivel nagyobb szabadság, amikor a szolgálatnak a kötöttségét veszem magamra, amikor az Isten szolgálatába állok, és tudom, hogy az ő akaratát teszem, akkor tud a lélek igazán szabadon örülni, és akkor érzi át a mennyország boldogságát. És ezt minél teljesebben teszi az ember, teljesebben odaadja magát, teljesen lemondva magáról, és nem megtartva semmit önmagából, mint hogy Jézus is teljesen nekünk adta magát, és azt szeretné, hogy mi is teljesen odaadjuk magunkat, lemondva önmagunkról, annál tökéletesebben érezzük át ennek a boldogságát, ennek az örömét. De hasonlót érez az is, aki a házasságban oda ajándékozza magát teljesen a másiknak, és mindenki, aki oda ajándékozza magát a másik embernek Istenért. De az Isten nem szabad ebből kihagyni, mert ha kimarad az Isten, akkor az megint öncélú lesz, és abban tartós örömöm nem lesz. És fordítva is igaz, minél kevésbé szolgálom az Istent, annál inkább rabságba esek, és megbetegszem. Megbetegszik a lélek, aminek a következménye aztán a testbetegsége is. Adja meg az Isten, hogy egyre szabadabban tudjuk őt szolgálni az embereken keresztül. Egy nagy szabadsági fokot ugrottam életemben, amikor odaadtam a szűzanyának az életemet. Bizonyára ismerik a kedves rádióhallgatók Monforti Grignon Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvét, amiben az első 100 oldalon leírja Grignon Szent Lajos, hogy mit fogunk tenni, a második 100 oldalon pedig a 33 napos lelki gyakorlatban fölkészülünk arra, hogy a szűzanyának teljesen odaadjuk az életünket. Ezt tette meg Szent II. János Pál pápa is, meg sok más szent is, és ezért lett az ő pápai elmondata a Totus Tus Mária, teljesen a tiéd Mária. Szűz Mária rabszolgájának tesszük magunkat ilyenkor, persze ezt jól kell érteni, és azért rabszolga, mert ha szolga még bért kap, a rabszolga már bért sem kap, legalábbis itt a földön. Persze kap, de nem kérheti, és nem is kéri. Csak javasolni tudom minden kedves rádióhallgatónak, hogy ezt az önfelajánlást, ha már elérkezett oda, mert ahhoz is vezet egy út, akkor ezt tegye meg. És nem más ez tulajdonképpen, mint a keresztségi fogadalmunk egyfajta megújítása. Amikor lemondunk az életünkről, meghalunk önmagunknak, és a szűzanyán keresztül Istennek adjuk az életünket. Megtapasztalhatjuk ennek a belső szabadságnak a növekedését egy-egy virasztás alkalmával is. Amikor éjszakázunk, és éjszakázásban Istenhez imádkozunk, lemondunk az alvásról, virasztunk, amire kér minket Jézus is, konkrétan is, és átvitt értelemben is. Sajnos, hogy a virasztás már kezd kimenni a divatból, az emberek nehezebben vállalnak ilyen komolyabb áldozatot, mint hogy egy egész éjszakát Isten imádásában tölteni. Mint ahogy az nagy szentek tették ezt, Szent Margit, Szent Ferenc, és hát sorolhatnám, de maga Jézus is virasztott, és az Atyához imádkozott éjszakákon keresztül. Kövessük az ő példáját. De a bőjtben is megtapasztalhatjuk a szabadságunk visszanyerését, és más vallásos gyakorlatokkal is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,